Kedves hallgatóink, Nyíregyházán szinte mindenki ismeri Illyés Péter előadó művészt, aki 1968 óta tevékenykedik a pályán. Korábban évtizedeken át verseket szavalt házasságkötések alkalmából, de elnyerte az év színésze díjat is. Napjainkban előadói esteket tart és rendre telt házas közönség fogadja a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület rendezvényein is. A neves előadó művésszel Pokrovenszki Gergely beszél.
Illyés Pétert köszöntöm sok szeretettel itt az Európa Rádió stúdiójában, aki, ha jól tudom, már 1968 óta ezen a művészeti pályán van előadóként. Péter, érdekelne bennünket az, hogy hogy indult neked?
68-ban, ugye hát akkor érettségiztem. Előtte a középiskolában eléggé visszafogott, tehát eszembe nem jutott nekem az, hogy én pódiumra álljak ki, tehát eléggé visszafogtam magam, visszavonult, nem szerettem igazán a nyilvánosságot. És kíváncsiságból, akkor még József Attila művelődési ház volt Nyíregyházán, kíváncsiságból elmentem egy felhívásra, egy irodalmi színpad, akkoriban ez nagy divat volt, irodalmi színpad, hogy tagokat toboroznak, elmentem, és valahogy ott ragadtam. Elmentem, hogy érdekeljen, társaságban legyek, fiatalok között, meg volt is, aki csábított, hogy menjek vele, tehát nem is magamtól, és valahogy akkor a kezembe adták. Igen, akkor még kéziratot kaptuk meg, akkor Ratko Józsefnek az Ének megmaradt című versét, amit betanultattak, vagy betanítottak velem, és a szószoros értelmébe kellőképpen be voltam gyulladva a nyilvános szerepléstől. Szószoros értelmébe kilöktek a pódiumra. És hát aztán ott ragadtam. És ez így maradt azóta is. És azóta hát 51 néhány év eltelt, és azóta ez megy, működik.
Mi voltak a főbb állomások ebben az 51 évben? Hogy látod, hogyha össze kellene most neked foglalni, összegezni ezt az 51 évet, ami egy nagyon hosszú és nagyon tartalmas időszak volt a te életedben?
Na, ez egy jó kérdés, ezen még így nem gondolkoztam, hogy voltak ilyen időszakok, úgy folyamatába ment a dolog. Tehát 68 volt akkor. Abban az időben ez divat volt, hogy kiálltunk fekete nadrágba, fekete garbóba, és akkor mondtuk a verseket. Akkor volt ez a nagy Petőfi láz, Bere Katinak akkor volt a televízióban ez a nagy műsora, Petőfi, és akkor minden Petőfiről szólt. Bejártuk a megyét, aztán következett egy kis kihagyás, igen, mert én még két évig, tehát 24 hónapig voltam sorkatona. Tehát ez, hogy kimaradt, habár ott is ilyen honvédelmi versenyeken indultam, szép eredményekkel, akkor küldtek, valahogy ez kiderült, hogy érdekel ez a dolog, és küldtek. Hát ugye következett 73, és akkor itt volt egy hosszabb kihagyása a dolognak, ugyanis, hát ugye fiatal voltam, jött a szerelem, meg minden, akkor megnősültem, 73-ban megnősültem, és akkor 75-ben, 78-ban megszülettek a fiaim, és akkor hát az volt a fontos, és ez úgy nagyon elcsendesedett ez az előadó művészeti téma. Elcsendesedett, munkát kellett keressek, elhelyezkedtem a kereskedelembe, mert azért nagyobb részt onnan is ismernek, a városban már akik ismernek. És akkor találkoztam Mester Attilával. Nagyon sajnálatos, hogy Nyíregyházán megfeledkeztek viszonylag elég szépen róla, mert azért tudjuk, hogy ki volt Mester Attila, tehát egy nagyszerű költő, újságíró, és ő gondolta, hogy tenni kéne valamit, csinálni kéne valamit, valahogy indítsuk már újra, mert akkor Nyíregyházán ez az amatőr színjátszó mozgalom, meg ezek a dolgok úgy ellanyultak, tehát nem igazán voltak jelen, és kitalálta, hogy csináljuk meg a Krúdi színpadot, ami az volt az ős Krúdi színpad, mert nyilván, hogy ez, amit most a színház működtet, ez egészen más. És akkor hárman, négyen összefogtunk, és ott elkezdtünk előadásokat gyártani, tehát létrehozni. Attila volt a rendező, illetve szerzője is több darabnak. Szép sikereket értünk el, különösen emlékezetes az Efezuszi özvegy című előadás. Igen, hát ez a dicsekvés, mert akkor ugye akkor indult a színház, körülbelül ez így volt, igen, akkor indult a színház, és akkor közben ezt csináltuk, a megye legjobb előadása címmel, és nagyon csendben, és nagyon halkan mondom, akkor olyan díjat kaptam, hogy a megye színésze, ami persze nem igaz, mert nem vagyok színész, és sose voltam. Tehát ez a szép cím volt, hogy tetszett nagyon ez a titulus. És aztán így dolgoztunk, öten, hatan voltunk, nem sokan voltunk, tehát ennek megfelelő milyen előadásokat vállaltunk. Még nem aztán a színházból is csatlakoztak, és akkor jött Berki Tóni, Berki Antal, Lakatos István, és bővítsünk, és így jött létre. Hát évszámot én már nem tudok, olyan nagyon régen volt a Besenyei színkör, aminek aztán ugye nem sok mindenkinek, hát lehet, hogy sok mindenkinek, szóval nem kell magyarázni, nem kell mesélni, hogy nagy sikere volt, hát országos sikerekkel, rengeteg helyen játszottunk, rengeteg, na, hatalmas élmény volt, nagyon szerettük. Hát Nyíregyházán ugye ez, a Kölyökvár volt a haza, az otthon, annak a színpada, tehát nagyobb részt ott történtek ezek az előadások, de játszottunk a szabadtéri színpad Rózsakertjébe, és akkor ugye bejártuk a félvilágot, mert ugye Budapest, Szentendre, Visegrád, Szentes, nagyszerű kritikákkal, tehát azért mondom, hogy az a csapat egy országos elismertségű csapat volt. Besenyei színkör, igen. Aztán ugye ott is voltak változások, mert Lakatos Pista elszerződött Nyíregyházáról, Berki Tóni beállt újságírónak, és aztán sajnos ő később meghalt, tehát ő elment. A Besenyei színkör az működött tovább, mert Szántós Anyi átvette ott az irányítást, hát annak a csapatnak a tagja lett, ugye a fiam is Jézs Ákos, hogy nevesítsem, és hát ő tulajdonképpen onnan került be a színházba. Ákos ment egy statiszta válogatásra, és ami a Verebes által rendezett Otellónak volt az első szerepe. Aztán ott is ragadt a színházba. Én közben természetesen dolgoztam, én a kereskedelembe dolgoztam, és hát tudjuk, hogy mi lett a sorsa a kereskedelemnek, amikor jött a 90, tehát jött ez a rendszerváltás, és akkor vállalkozásba kezdtem, indítottam egy vállalkozást, mégpedig egy rendezvényszervező irodát, művészeti ügynökséget, és akkor itt szerveztünk műsorokat, és akkor itt folytathattam azt is, amit 1983-ban ugye elkezdtem egy meghívásra a házasságkötőteremben, a szertartásokon köszöntőbeszédet mondani, verset mondani, és akkor is, már akkor belekezdtem az esküvő szervezésbe is, tehát ez a dolog folyamatosan ment együtt, és akkor én 83-tól 2000-ig folyamatosan minden szombaton ott voltam a házasságkötőteremben, volt is, aki megjegyezte, hogy jól ott ragadtam, hát hívtak, nem erőszakoltam én senkire semmit. Hívtak, kellettem, több olyan esküvő volt, amit megcsináltam a mamának, aztán felkér, hogy csinálja meg a lányának is, tehát hosszú idő volt ez. És akkor működött a rendezvényszervező, a műsorszervezés, sikerült nagyművészekkel dolgozni, abban az időben ugye Zséda, a Tunyogi Peti, Tunyogi Péter, Deák Billel tudtunk dolgozni. Tehát ez így működött. Így működött, és közben ugye mentek a versek, mert azért voltak önálló estjeim, önálló műsoraim, itt is, ott is, tehát a Kölyökvárban. És ez az időszak volt az, amikor inkább ráálltam ezekre a dolgokra. Tehát van vagy 8-9 ilyen önálló műsorom, amit megcsináltam, és hát ugye indult a Vidor Fesztivál is, aminek kísérő programaként is sikerült ez. Két alkalommal is a Nyíregyházi zsinagógában, egy Radnóti est, illetve egy rejtő est, majd a Bencs villában. Ez ilyen egy felvonásos monodráma volt.
Illetve láttam azt, hogy Petusák Jánossal is sokat dolgoztam.
Ezt akartam mondani, amit most felsoroltam éppen, tehát akár a Radnóti est, akár a Összeomlások címmel zajló kis előadás. Ez mind az ő, tehát Petusák János, tehát azért mondom, hogy ez Petusák János műve, ami ugye megjelent könyv formájában is, tehát ezek voltak.
Péter, segítse jobban egy kicsit nekünk és a hallgatóknak, hogy aki most hallgatja ezt az adást, és esetleg az unokáját, hogy a fiát, gyermekét szeretné erre a pályára állítani, akár hogy előadó legyen. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó ambícióval rendelkezzen, a színpadra termett lény legyen?
Ez egy rendkívül érdekes dolog. Erre tanácsot adni nem lehet. Tehát ez ki van zárva, hogy erre valaki bár... Hogyha érez magába az a fiatal ember, vagy bárki egy olyan tehetséget, vagy egy olyan ambíciót, hogy ő szeretné valahogy megmutatni magát, hát csináljon egy belső vizsgálatot, hogy mennyire képes ezt végigcsinálni. Mi az, amiért ezt teszi? Mert na, itt jön a gonoszság, hogy nagyon sok olyan még akár elismert előadót is ismerek, aki inkább magát mutogatja, mint a
tehetségét.
Így van. Még akkor is, hogyha van tehetsége, tehát ez semmiféleképpen nem jó. Mert ezt több alkalommal elmondtam, ugye, hogy a tehetség az vagy van, vagy nincs. Illetve a tehetség mindenkiben van valamilyen területen, vagy valami után. Ezt nem lehet megtanulni, ezt fejleszteni lehet. Ez olyan, hogy a legnagyobb művészek is, hogy a színművészeti főiskolára járnak, egyetemre járnak, hogy bizonyos technikákat, dolgokat megtanulnak, de a tehetség az én szerintem, a véleményem szerint az a színpadon és a pódiumon tanulható, a gyakorlatban. Ugyanúgy van ez, mint egy villanyszerelőnél, nem? Tehát megtanulja, hogy melyik dróthoz szabad nyúlnia, amekkora műszakérzékem, nekem pont erről beszélek, de, hogy mihez szabad, de az, hogy hogyan kell, azt majd akkor tudja, amikor vagy kétszer jól megrázta az áram. Tehát ez akkor tanulja meg.
Téged mi tartott színpadon eddig?
Ez a másik dolog, amit most tulajdonképpen akkor, amikor felhívtál, hogy szeretnél velem beszélgetni, úgy elgondolkoztam rajta, hogy ez a kérdés talán fel fog merülni, hogy miért? Hogy miért? Hát egy az, hogy szeretem. Hát ez nyilván, hogy szeretem. Az, hogy van-e tehetségem, az nem derült ki a mai napig tulajdonképpen. Annyiban talán lökött előre, hogy azért... Nagyon sok helyre hívtak, nagyon sok helyen voltam. Amikor az önálló esteim voltak, egyetlen egy nem volt foghíjas, tehát teltházal működtek, tehát azért valami volt ebben talán lehet, de ezt nem én döntöm el, hogy van-e értelme. A másik dolog pedig az, hogy a versek, ugye, hogy a versek. Abban indultam én tulajdonképpen a versekkel, hogy... A klasszikus kérdés volt mindig az a verseknél, hogy mire gondolt a költő. Ez jól kinevetgéljük magunkat ezen mindig. Sose érdekelt. Ez valahogy úgy alakult, hogy gyönyörű versek vannak rengeteg, amit úgy elolvastam, és nem fogott úgy meg. Tehát nem adott nekem valamit, tehát nem maradt bennem valami, aztán ott hagytam. Elolvasom még azóta is, megajánlom másnak, tehát ebben a probléma nincs. És akkor rájöttem, hogy na, és azt nem tudom, hogy minek ezt nevezzük önmutogat, magamutogatásnak, vagy az egónak, én nem tudom, mert hát akármilyen vers került elém, és hogyha valami maradt belőle a fejembe, akkor én szerettem volna elmondani, hogy én mit akarok mondani. Tehát nekem nincs olyan szókincsem. Én nem tudom magam úgy kifejezni. Nem tudom magam annyira kifejezni, de viszont az, amit leírtak a költők, az gyönyörűen, és mindegyikben találtam, amit én használok, bocsánat, ez a csúnya szóval használok, tehát amiben én megjelenek, ez, tehát magamról akarok beszélni. Tehát azt mondom el, hogy én ki vagyok. Mert nyilván, hogy az a pont az előbb beszélgetünk az önálló estekről, műsorokról, hogy ezek nyilván adottak voltak, ezeket Petrusák János megírta, nekem írta, én megcsináltam, de hát adott is volt, mert adott egy rejtő, tehát azért ez. De a többi összeállítás, az mind arról szólt, hogy az életemet szerettem volna. Én nyilván nem fogok kiállni a nyilvánosság elé, hogy én ilyen és Péter vagyok, és akkor én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, a majom vagyok, de viszont csak szeretném tudatni az emberekkel, hogy mégis ki vagyok. És ezen keresztül vagy sikerült, vagy nem.
Szerintem igen.
És aztán a másik még az, hogy a verseknél ugyan maradjunk, és erre bocsáss meg, hogy erre készültem, mert annyira...
Annak örülünk.
Annyira benne volt, hogy a vers olyan sokan próbálták megfogalmazni, hogy mit jelent ez, vagy hogy mi ez. Balázs Béla például azt írja, hogy a vers sok mesterséggel és körülményességgel ékszernek kovácsolt valami. Hát értelmezd úgy, vagy értelmezze mindenki úgy, ahogy. De amit én nagyon-nagyon megjegyeztem, ez pedig Gyurkovics Tibor írta a versről. Igen, hogy a vers valami éteri magány, amit mégis meg lehet osztani. Tehát egyetlen pont, melyben benne csillog a világegyetem, mint pupillán a könyv, hogy a vers árnyék, a fény gyermeke, megfogni nem tudod, de sejted, hogy van valami titka, amit még az sem képes megfejteni teljességből, akiből, vagy akin keresztül érkezik. Tehát ennél pontosabb megfogalmazását én magamtól biztos, hogy nem tudtam volna.
Készültél még egy verssel, ha jól látom.
De hát ez tulajdonképpen nem, és igazán az, mert részletét szeretném mindössze, mert azért 68 óta sok időt telt el, és azért valami tapasztalatot is, meg az egészből leszűrtem valamit, talán magamról is, mint ahogy mondtam az előbb, hogy mindig magamról akarok én beszélni a versek által is, illetve más, tehát prózai előadások által is, hogy ki lett, és akkor nem most igaz, régebben, hogy rátaláltam Heltainak egy versére, Életrajz, ez a címe, és annyira magamra passzítottam a mondani valóját, a tartalmát tulajdonképpen. Meg itt még aztán utána csatlakoznék még a vershez, amit ugye azt írta Gyurkovics, hogy titok, hogy egy nagy titok, mindenki számára nagy titok. És akkor ugye, hogy Heltai, ez a egy részlet mindössze belőle, mert hogy ki vagyok, vagy ki voltam, vagy mi vagyok, tehát az egyszerű szó kedvelője voltam. Ékes szavak kincsével meg nem áldott. Nem tépegettem tarka szóvirágot. Sosem szavaltam. Mindig csak daloltam. Nyájas közönség nyáspolgári tapsát sosem kerestem. Mertem írni bátran. A magam útját álmodozva jártam. Csodálatos cél. Édes céltalanság. Tehát ez az, ami is különösen megfogott, hogy sosem szavaltam. Ez, hogy daloltam, mondjuk igen, de elmondtam a gondolataimat, és azért nézhet, ha valaki zenébe foglalta volna, lehet, hogy megpróbálta, Isten őriz. Tehát sosem szavaltam, mindig csak daloltam. Tehát valamit akartam mondani ebből, és akkor így dalolásról volt szó, és hát ugye az állandóan is örökösen emlegetett Babits, amit erről szólt, hogy megmondom a titkát édesem a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.
Gyönyörű volt.
Ez csodálatos, de ez én kifüggeszteném mindenhova.
Jó volt hallgatni, és jó volt hallgatni téged, Péter. Próbáltuk összefoglalni ezt a 68-tól terjedő időszakot. Remélhetőleg sikerült, ha nem, akkor majd folytatjuk legközelebb. Köszönjük szépen, Péter, még egyszer neked, és további sok sikert a munkádhoz. Sokat legyen még színpadon.
Nagyon szépen köszönöm. Én rajta leszek, és köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy ezt mind elmondhattam, mert ezek olyan dolgok voltak, amiket el akartam valahol, és valahogy, és valakinek, hát ha eljut sok emberhez. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Illyés Péter előadó művésszel beszélgettünk az elmúlt percekben, aki korábban évtizedeken át verset szavalt házasságkötések alkalmából, de elnyerte az év színésze díjat is. Napjainkban előadói esteket tart, és rendre teltházas közönség fogadja a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület rendezvényein is. Illyés Péterrel Pokrovenszky Gergely beszélgetett.